Hatodik fejezet. Gergely rohanvást rohant a lovas legények tanyájára. Strombita szó helyett egyet lőtt a szobában a pisztolyával. A legények egyszerre kirugaszkodtak az ágyukból. Ide hozzám! Kiáltotta Gergely. A legfürgébbeket választotta ki a maga százának. Egy-kettő, öltözzetek! Mikorra hármat pillantok, lent legyetek kardosan lóháton a kapunál. Te fuss az alkapitány úrhoz, és kérj egy emberfogót. Magaddal hozod. Apró puska legyen mindeniteknek a nyerekkápáján. Még akkor a pisztolyt apró puskának nevezték. Gergely lefutott a lépcsőn, és az istálló felé sietett. A konyhából kisugárzó vörös lámpafénynél egy sárga dolmányos, sisakos embert pillantott meg. Az ember egy felfordított dézsán ült, és görögdínyét tartott a térdén. Azt kanalazta. Az ember mezitláb volt. Ez nem lehet más, csak az én cigányom, mondotta Gergely, és rákiáltott. Sárközi! Tessen parancsolni, felelte a cigány félig fölemelkedve. Ha velem jössz, lovat szerezhetsz ma, fainat. A cigány felugrott. Megyek? Hova? A törökre, felelte vígan Gergely. Alszanak most, meglepjük őket. A cigány a fejét vakarta, nézett a földre, visszaült a dézsára. Még se lehet, mondotta komolyan. Miért te lehetne? Megesküdtem ma a Tebbivel, hogy nem hagyom el a várat. De hiszen nem arra esküdtünk, hogy megvédelmezzük. Lehet, hogy a Tebbi arra esküdözött, felelte a cigány a vállát, csak nem a füléig vonogatva. Én arra esküdöstem, hogy degeljek meg, ha kimegyek a várból. Isten engem úgy segéljen! S újra az ölébe vette a görögdinnyét. A fejét csóválgatta, és tovább falatozott. 10 perc nem telt belé, Gergely már kint lovagolt a katonáival a Maklári úton, a holdvilágos éjszakában. Előtte 2 ember, Fekete István altiszt és Bódogfalvi Péter közember. A meleg vízen túl lekanyarodtak a rétre. Ott már a lovag dobogását elnyelte a puha föld. A 100 lovas 100 lengő árnyékhoz hasonlított. Az andornaki füzesben megpillantották az első őrtüzet. Péter megállt, a többi is. A hold sarlója a fellegek között csak éppen annyit világított, hogy a fák és emberek alakja fekete árnyékokként rajzolódott elő az éjszakából. Gergely odaugratott Bódogfalvihoz. Szállj le! Eredj kígyóként lappangva az első őrig. Ha kutya van vele és ugat rád, tér vissza épp oly csendesen és lappangva, mint ahogy odamentél. De ha nincs kutya vele, kerülj a háta mögé és szúrd le. Azután nézd meg a tüzet. Ha nincs mellette más őr, ves rá 1/2 marok puskaport. De abban a pillanatban lebukjál ám, nehogy valaki meglásson. És a lovam? A lovadat ide kötöd ehhez a fához. Itt megtalálod, mikor visszatérünk. És ha vannak a tűznél? Körülnézel gondosan, hogy hol és miképpen fekszenek, és hol vannak legtöbben, aztán gyorsan visszatérsz. Jó 1/2 óráig álltak a patak partján a fűzfabokor mellett, az alatt Gergely tanácsokat osztott. Ameddig futást láttok, üssétek, vágjátok őket, senki 100 lépésnél tovább el ne táguljon a társaitól, nehogy elvágódjék. Mihelyt a kürtöt halljátok, rögtön visszafordulunk és hazavágtatunk. Ameddig a kürt nem szól, szabad a mulatság. A legények körben álltak, és minden szóra figyeltek. Gergely folytatta. Megriadnak azok, és nem is gondolnak ellenállásra. Ha így történik, addig vágjátok a sűrűjét, míg csak szét nem esnek. Tanuljátok meg egyszer s mindenkorra, hogy aki lovon hadakozik, olyan sebesen csapkodjon, hogy az ellenfélnek ne legyen ideje visszavágni. Mint a zápor eső, úgy hújon a vágás. Gergely elhallgatott, a törökök felé fülelt, aztán ismét a legényekhez fordult. Hol az emberfogó? Itt vagyok, hadnagyuram, felel egy hosszú ember a sorban. Nálad a szerszám? Nálam, felelte a legény. S egy villaforma hosszú szerszámot emelt a magasba. Tudsz vele bánni? A kapitány úr megtanított rá. Hát csak kapd el vele a nyakát valamelyiknek, s gyűrd le a kutyát. Az lenne csak a dicső, fiúk, ha főtisztet tudnánk fogni. A legszebb sátorban szokott lenni az olyan, s bizonyosan egy ingben aluszik. Azt is fogjuk meg, ha lehet. Ismét fülelt, ismét folytatta. A foglyot meg kell kötözni, de csak a kezén. Hátra a kezét. Ha fogunk lovat is, arra rá lehet ültetni, s akkor te, Kristóf, meg te, másik kisember közre fogjátok, s a lovakantárát a magatok lovához kötve hozzátok. Ha szökni próbál, vagy beszélni, vagy kiáltani, vagy hátrafelé lecsúszni próbál, azonnal üssétek. Hát, ha nem fogunk lovat? Kérdezte Kristóf. Akkor futnia kell a lovatok mellett, s ti csak siessetek haza, minket ne is várjatok. A bokrok mellett megjelent a Péter alakja. Futva jött. Az őrt leszúrtam, mondotta lihegve. Meg se jajdult, csak eldőlt, mint a zsák. A tűz a sátorok között ég. Egy török szolgaféle ül mellette. Sárga papucsa kezében, sárga festék a térdén. Tiszti szolga, mondotta Gergely. Tovább! A többi százával ott hever a gyepen, holmi pokrócokon, a tűztől balra, egy kerek térségen. Alszanak? Mint a medvék. Jó, felelte Gergely. Hát most, fiúk, lehetőleg széjjel egymástól 10 lépésnyire. Amint én elsütöm a puskámat, minden puska közibük robbanjon, s essetek rájuk, mint a farkasok. Ordítsatok, üvölcsetek, s üsd vág, nem apád! Megvárták, még Bódogfalvi lóra ült. Széttágultak napkelet felé. A legszélső Pető. A sisakjába tűzött 3 sastorról megismerhető már messziről. Bekanyarítja a lovasláncot félholdalakban, s a Gergely ügetéséhez szabja a magáét. Most már Gergely vezet. Darabig még csendesen ügetve haladt a bokrok oldalába, aztán egyszerre sebes vágtatást kezd. Az első török vad üvöltése hangzik fel az éjszakában. Gergelyre süti a pisztolyát. Gergely visszalő. A következő pillanatban minden pisztoly eldurran, s a 100 lovas pokol fergetekként robog rá az alvó török hadra. A sátorok erdeje abban a pillanatban ropogva-burrogva elevenedik meg. Török és magyar ordítás keveredik egy hangviharrá. A földön alvók eszüket vesztve riadnak fel, s ugrik, tolonga sok török keresztül kasul egymáson a sátorok között. Rajta, rajta! Harsog a Gergely szava. Allah, Allah Akbar! Üvölti a török. Üsd a kutyát! Bömböli Pető Gáspár valahol a sátorok között. Török üvöltés, magyar káromkodás. Kardok villognak, fokosok zuhognak, lovak dübörögnek, sátorok recsegnek, kutyák visítanak. A föld is reng a 100 lovas robogása alatt. Gergely 2 sátor között egy falka összeszorult pogányra ugrat. Vágja őket jobbra-barra, érzi, hogy a kardja mindig testbe csap, s hullnak előtte és dőlnek, mint a júniusi búza, mikor az agár benne nyargal. A holdvilágnál látja, hogy a törökök minden lova egy csoporton legel, s hogy a menekülők jatagánnal metélik a békót, s felkapnak a lovakra. Utánam, fiúk! Kiáltja Petőnek, aki már odaérkezett. S megrohanják a lovasokat is. Vágnak embert, lovat egyaránt. Csörög a kard, ropog a dárda, zuhog a buzogány. A török rémülten ugrál lóra. Némelyik lóra 2 is. Aki teheti, lovon menekül. Aki lóra nem tud kapni, gyalogiszkol a sötétben. Gergely azonban nem üldözi őket, megáll és gyülekezőt fúvat. A sátorok közein át mindenfelől ugrálnak hozzá az emberei. A török fut! Kiáltja Gergely. Kapkodjatok össze minden elhozhatót! Lovát a kezéről senki el ne hagyja, amelyik sátor előtt tűz ég, rúgjátok a tüzet a sátorra! A legények megint szétoszlanak. Gergely lesuhintja a vért a kardjáról, és beleszurkál valami 3-szor egy sátor ponyvájába, hogy letisztítsa. Fúj, micsoda utálatos munka ez, mondja Feketének, aki hasonlóképpen törülgeti a kardját. Aztán, hogy török már sehol se ugrált, maga mellé szólította Kristófot. Nézzük sorra a sátorokat. A hold gyönge világánál nem lehetett látni, hogy melyik sátor a főtiszté. A sátorok nem voltak egyformák. Egyik kerek volt, a másik 4-szögletű. S amelyik sátor díszesebb volt is, mint a többi, az csak előre küldött sátor volt. Közemberek háltak benne. Gergely az egyik sátorról lekapott egy lófarkas zászlót, és hogy Kristófot meglátta, rákiáltott. – No, fiú, vágtál-e?
– Kettőt, felelte zihálva az aprót.
– Csak kettőt?
– A többi elfutott előlem.
A legények ez alatt egy pár kocsit és szekeret is kerítettek. Feldobálták, ami már a lovukra nem fért, a szőnyegeket, aranyos boncsokat, drágaköves kutaszokat, lófarkú lónyakdísz, lószerszámokat, sisakokat, fegyvereket, főzőedényeket és mindent, ami a kezükbe akadt. Még egy pár sátort is széjjel szedtek és szekérre dobálták. Hajnalodott, mikor visszaérkeztek a várba. Dobó már nyugtalanul várta őket a bástyán. Ha a kirohanás kudarccal jár, a várnépe aggódni fog. Hanem ahogy meglátta a megrakott lovakat, kocsikat és szekereket, s Gergelyt, amint már messziről felmutatta a lófarkas törökzászlót, kigyulladt az arca az örömtől. Mikor a vitézek berobogtak a kapun, már a várnépe ott várta őket, s örömkiáltásokkal éjjeneztek. A katonák nemhogy vesztettek volna, hanem inkább szaporodtak. A hosszú legény egy betömött szájú törököt hozott, s egyenesen Dobó elé vezette. Ott kirántotta a szájából a turbángyolcsot.
Jelentem alásan, mondotta büszkén, nyelvet is hoztunk.
Marha, kiáltotta a török tigrismérgesen a vitéz szeme közé. Dobó nem szokott nevetni, de ezúttal olyan jó ízűt nevetett, hogy a könny is kicsordult a szeméből.
Varsányi, mondotta a fogolynak. Tehát jól játszod a törököt, és a vitézhez fordult. Ugyan, oldozd fel, hiszen ez a mi kémünk.
Mondani akartam a butának, hogy magyar vagyok, kesergett Varsányi, de mindig fejbe ütött, ahányszor megszólaltam, aztán meg betömte a számat is. Spofonra emelte a tenyerét, a vitéz röstelkedve húzódott félre. Dobó magához intette Gergelyt meg Megcseit, és a kémnek is szólott.
Jer!
Bement az első kapun álló tornyos, emeletes épületbe, és a kapus szobájába lépett. Leült egy gyökérből font karosszékbe, és intett Varsányinak, hogy beszéljen.
– Hát, kapitány uram, – kezdte a kém, a keze szárát dörzsölgetve, – jön az egész had. Ahmed pasa jön elől. Az éjjel a tábor Abonyban hált. Az elejét felküldték Mandabéggel Maklárig. – Az irgalmát! – tette hozzá megváltozott hangon.
Ez az irgalmát a vitéznek szólott, aki egerbe hurcolta. A kezén mély árkokat hagyott a zsinór, meg egy pár ütést is kapott a feje búbjára, mert bizonyosan kapálódzott az erőszak ellen.
Hát bég is volt veletek? Riadt fel Gergely. Azt bezzeg megfoghattuk volna.
Alig, felelte a kém, kövér ember az, mint a barátok disznaja. Van három mázsa, ha nem több.
Hogy mondtad a nevét?
Manda, azt nem fogja a golyó. Nem régi bég, csak most a nyáron kapta a bégséget a temesvári csata után. A katonák különben csak úgy hívják, hogy hajván.
Gergely elmosolyodott.
Ez az, mondotta a két kapitánynak, akiről a minap este beszéltem. No, majd fogja itt a golyó.
Beszélj tovább, szólt Dobó a kémnek.
Jön aztán Szokolovics Mehemet Begler bég. Az jó lövő. Az ágyukat ő állítja fel, és sütteti el először. Azt mondják, olyan szeme van, hogy a falon is átlát vele. Ezt én nem hiszem.
Ágyújuk mennyi van?
Faltörő öreg ágyújuk van 16. Más nagy ágyújuk van 85. Kisebb golyólövő ágyújuk 150. Mozsárágyú igen sok. Golyót hoznak 140 szekérrel, puskaporos tevét 200-at láttam. Egy négyökrös szekérben egyebet se hoznak, csak márvány golyót, akkorákat, mint a legnagyobb görögdinnye.
A had el van elátva jó élelemmel.
Rizsük nincs bőven, már csak a tiszteknek osztanak rist, de lisztet meg húst hatalommal szereznek mindenütt.
Betegség van-e a táborban?
Nincs, csak Kászon bég betegedett meg 60-ban, az is csak uborkától.
Ki jön még?
Arszlán bég.
A volt budai pasa fia?
Az.
Hát még?
Mustafa bég, Kamber bég, Veli bég.
Az irgalmát annak a Veli bégnek, mordult el Megcsei.
Azt megdanoltatom.
De meg is táncoltatjuk, mondotta Gergely.
Hát az a dervis bég, kérdezte Dobó, az miféle szerzet?
Varsányi a fejét rázta. Igen különös, rendes bég, mint a többi, hanem mikor csatázik, leveti a bégruhát és szőrcsuhát ölt. Azért hívják dervis bégnek.
És kedvetlenül nézett Dobóra, mert a kérdésből látta, hogy Dobónak más kéme megelőzte őt.
Milyen ember? Faggatta tovább Dobó. Melyik had élén áll?
Én a lovasokkal láttam, félszemű ember. Azelőtt Jani Csáraga volt, és Jumurdzsák az igazi neve.
Gergelynek erre a névre megmozdult a keze, és a kardjára csúszott.
Jumurdzsák, mondotta. Nem emlékezik rá, kapitány uram? Hiszen ettől szabadultam én meg gyermekkoromban.
Dobó a fejét rázta.
Annyi törökkel volt életemben bajom, hogy bizén nem csoda, ha egyiket másikat elfelejtem. A homlokához kapott. Hogy ne ismerném? Az öccse ez Arszlán bégnek, kutya kegyetlen ember. És ismét a kémhez fordult. Mi volt a táborban?
Már a Manda bég szolgája voltam, az ördög vigye el azt a tulkot, aki elfogott. Minden szándékukról hírt hozhattam volna.
És hogyan jutottál a bég mellé?
Barátságot kötöttem a szolgájával, és mindig a sátoránál lődörögtem. 60 alatt a bég megharagudott rája, és elverte, engem meg, hogy már sokszor látott, csak magához szólított, mert én is tudtam már téntát főzni.
Mit?
Téntát. Úgy issza a téntát, mint Minka bort. Reggel, délben, este csak téntát iszik.
Nem ténta lesz az te.
De bizony ténta, valóságos jó fekete ténta. Valami babból főződik. Azt olyan keserű, hogy még másnap is pöktem tőle, mikor megkóstoltam. A babot úgy hívják, hogy kávé.
A vezérek egymásra néztek. Egyik se hallotta még közülük a kávét.
Hát az jó, hogy oda jutottál, mondotta Dobó maga elé pillantva. A had mit beszéleg erről? Erősnek beszélik-e, vagy könnyű munkának gondolják?
Szolnok eleste óta, felelte a kém, azt hiszik, hogy övék az egész világ. Az egész táborban beszélik, hogy Ali pasa azt írta Ahmednek, hogy Eger csak rozzant akol.
Hát még nem egyesültek?
Még nem.
Dobó ránézett Megcseire. Megcsei mosolyogva vállat vont.
Na majd meglátják, micsoda harapós birkák vannak ebben a rozzant akolban.
A kém folytatta.
A táborban sok a csőcselék, a hadat mindenféle görög kereskedő, kötéltáncos, őrmény, lókupec és cigány kíséri. Rabok is vannak egy néhány százan, többnyire temesvári nők. Azok széjjel vannak osztva a tisztek között.
Gaz emberek, mordult el Megcsei.
A kém folytatta.
Férfi rabot csak fiúkat láttam, no meg a szekereseket, akik a golyót hozzák. Arszlán bég egy nap 10-szer is elmondja, hogy az egriek, mihelyt a temérdek hadat meglátják, azonnal kiszöknek, mint a szolnokiak.
Mi a had fő ereje?
A sok janicsár meg a még több lovas műszellem. Aknászok is jönnek, azokat lagumdzsiknak hívják. Meg jönnek kumbaradzsik is, akik kopjával meg parittyával vetik a várba a cserépbombát.
Dobó fölkelt.
Hát csak eredj most már, pihenj. Éjjel visszatérsz a táborba. Ha valami jelenteni valód lesz, csak jelri ide a város felől a fal alá, és lobogtas fehérkendőt.